Hát mint ahogy a bevezetőben is leírtuk, összeadott csak egy kitadása egy folyamatnak, ami nem lett volna olyan hozadéka, mint amilyen volt, és ami ugye azért kell most is foglalkoznunk vele, hanem csak pusztán maradt volna négy fal között, akkor legfeljebb azért lenne érdekes, mert a beszéd stílus miatt egyébként bármennyire primitív a mi politikai életünk, mégsem volt addig megszokott az, hogy a trágárságoknak és a közönségességnek ezt a szintjét valaki megüsse. Miután ugye elindított egy folyamatot, amit ami napjainkig is tart, nem lehet semmilyen történelmi meleg ma az eseményhez közeledni, úgyhogy mi lett volna akkor, ha nem hangzik el, stb. Elhangzott, és ez mindenféleképpen hozzásegített ahhoz, hogy az, ami nyilvánvaló volt, és nem csak baráti társaság szint, beszélgetés szintjén, hanem nyilvánosságot kapott addig feltételezés volt, természetesen szélsőségesnek titulált ezek közé a könyv szerzői, szerintem nyugodt szívvel maguk is oda sorolják magukat, hogyha nem magukat nem, de mások ezt amúgy is megteszik. Ugye az, ami 1989-90-től történt ebben az országban, az nem volt egy természetes folyamat. Természetes alatt most naturálist értem. Valami megszületett, de nem természetes úton, és nem természetes úton történt meg a foglaltatása. Ez az, amit rendszerváltásnak hívnak, amit nyugodt szívvel eufemizmusnak is nevezhetünk, tudnék legfeljebb módszerváltásról lehet beszélni. Ez szinte a polgárjogot nyert közkeletű minősítése az akkori történéseknek. De ez miért mondjuk? Volt egy anyapárt, amit úgy hívták 89 előtt, amit úgy hívták, hogy Magyar Szocialista Munkáspárt, amely korábban Magyar Dolgozók Pártja volt, amely korábban Magyar Kommunista Párt, illetve Szociáldemokrata Párt, amely korábban Békepárt, korábban megint Kommunista Párt, korábban meg Magyarországi Kommunisták Pártja, Lenin fiúkkal. Ebből az anyapártból született, jött létre, vagy pontosabban hozták létre az összes rendszerváltó elit meg összes részét, illetve pártjaikat. Ezért vehemens antikommunizmusá ellenére is, itt már végig tudjuk, hogy ha a kommunizmus, mint ideológiát és eszmerendszert használjuk, akkor már rég tudjuk, hogy rég lehet tudni, hogy ezeknek soha semmi közük nem volt sem a ideológiához, sem az eszmerendszerhez. És ezzel nyilvánvalóan nem a kommunizmust akarjuk itt dicsőíteni. Szocialista pártról nem kell beszélni. Érdekes, és ez majd a későbbiekben majd, amikor konkrétan tárgyaljuk a későbbi fejezetekben, akár a negyes jelenes pucsot, és Gyurcsány Ferencnek a hatalomra kerülésének a körülményi történetét, hogy akkor is végigteni fogjuk ezeket a személyeket, neveket, csoportokat. De érdekes, és talán itt is ezt meg lehet említeni, hogy hogyan tud ahol maga az őszödi beszéd és hatásainak a vizsgálásánál szintén érdekes lesz. Hogyan tudták teljesen különböző habitusú, politikai értelemben vett, habitusú személyek, érdekcsoportok mégiscsak szövetséget kötni, de már a rendszerváltás hajnalán is, a kommunistákról beszélek, vagy pardon, nem tudom, Bákról, mint például egy Kis Péter meg egy Gyurcsány Ferenc, hogyan tudnak közös platformra kerülni.
Alapvetően gyűlölték egymást.
Nem csak, hogy gyűlöltek egymást, hanem teljesen, ez könyörgöm, ez olyan dolog, olyan kibekíthetetlennek látszó ellentét előttünk, mint mondjuk egy MTK és egy Fradi Drucker csoport. Az összes hozzádékával és velejárójával együtt. Nem ez az a pont, ahol most vizsgálni fogjuk a Kis Pétert meg a Gyurcsány Ferencnek a miért, ezt majd a későbbiekben úgy is megtesszük. Csak mint látható, itt csak két nevet említettük, korábban pár pártot, a Fidesz meg kihajtuk, de majd mindjárt rá is térünk, meg az MDF-et, a többiről nem érdemes szót ejteni. Hogy ezek a személyek, ezek a nevek élő, sajnos személyekhez köthető nevek, akik most is döntő politikai szerepet játszanak az országban, és még fognak egyébként a következő szakban. Tehát a rendszerváltás az nem csak, na, idézőjelben, nem csak egy párnapos történés, hogy megtörtént, és akkor hurrá, van egy új a polgárosodás, újra a polgárosodás útjára lépő Magyarország, demokratikus, parlamentári demokrácia viszonya közepette épülő ország, és akkor vége, és akkor van utána egy természetes kiválasztódás, mint ahogy egyébként érdekes módon több volt szocialista országban. Tehát ez egy létező, valóságos lehetőség, amiről most beszélek, tehát ez nem egy elméleti találgatás, hogy mi lett volna, ha, mert tudunk ezzel ellentétes példákat, vagy másfajta példákat is felhozni, hogy nem csak ilyen fajta fejlődés lehetséges, mint amilyen nálunk lezajlott. Sok mindent beszéltek, írnak, és még fognak írni, mert kivéve feltétlenül, hogy nem történik meg az a, hogy nem történik meg az igazi rendszerváltás, mert akkor nyilvánvaló, hogy a követelések és következményei között mindenféleképpen szerepelnie kell, ha más nem, legalább az igénye annak, hogy tisztázzak azt, nem csak, hogy mi történt 1989-90-ben, hanem, hogy azóta, mert ismétlem, összefügg, kapcsolódik, ez majd a későbbiekben ez több példával, adatokkal fogjuk ezt illusztrálni, hogy a rendszerváltás az mennyire volt egy természetes, naturális folyamat, mennyire egy előre kitervelt, átgondolt tervnek a valóra váltása. Összeesküves leszoktunk söpörni, és leszoktak söpörni az asztalról sok esetben olyan dolgok, amit aztán, ha kiderül, hogy mégsem összeesküves elméletek, akkor már mindig csak, már senki nem foglalkozik velük, mert ugye azok, akik a leghangosabban szoktak összeesküves elméletet kiabálni, és ezzel dehonestálni egy adott tételt, vagy felvetést, azok aztán megfeledkeznek korábbi ellenszegülésükről, és akármégről. Arra gondolok, arra bizonyos paktumra gondolok, budai paktumként vonult be itt a alternatív köztudatba, amely szoktuk mondani, hogy ha bár köztudott ma már Sion bölcseinek a jelzőkönyve az a Ohrana, tehát a cári titkos rendőrségnek a megrendelésére készült valami, és eként nem használható történelmi forrásként. De ha azt nézzük, hogy az abban a jelzőkönyvben felvetett, felsorolt, a zsidóság kárára írt, vagy rót bűnök közül, mi az, ami megvalósult, ami megtörtént, és az ezeket összekötő logika, akkor irreleváns az, hogy mennyire amis, kitervelt, megrendelésre készült, és abban a pillanatban adott esetben nem valós tartalmat tartalmazó anyagról beszélünk, amennyiben mindaz, ami benne van, valamikor igaz lett. Na most itt a rendszerváltás és a budai paktummal kapcsolatban megint azt kell mondani, hogy itt a párhuzám áll, hogy lehet, hogy nem volt titkos találkozó, lehet, hogy nem ültek ott egy budai villában a Mossad, a CIA, a KGB és a nem tudom kiknek az ügynökei az adott kijelölt pártvezérek mögött, akik súgták és mondták és követeltek és kiverték azt a bizonyos megállapodást. Ha azt látom, amit látjuk, hogy végül is a célul kitúzott kifele a népnek, a közönség felé kitűzött szabad és független Magyarország, mint elsődleges tél nem valósult meg. Ez most nem egy urbanisztikai kijelentés, vagy megállapítás, hanem ez majd, amikor a gazdasági és egyéb részét vizsgáljuk ennek az időszaknak, akkor ez nyilvánvalóan ki fog tűnni. Ha azt látjuk, hogy hagyományosnak mondható, még hogyha adott esetben a szocializmus időszaka, a valóságos szocializmus időszakához is kötődnek, olyan intézmények is kerültek lebontásra, mint a hadsereg, és minden más olyan intézmény, ami az államnak a tartó pillérei, és most
Állambiztonság,
stb. Ez más. Akkor igazolódnak ezek a tételek. Hogy itt a fejünk fölött, a hátunk mögött történt valami. Most csak úgy zárójelben mondom, hogy akár erre is utálhatott a Gyurcsány, amikor próbálta kis megkísérletbe magyarázni a bizonyítványát az összödi beszéddel kapcsolatban, hogy ő az első magyar politikus, a magyar természetesen kisbetű és idézőjelben teendő, és nem azért, mert zsidónak tartom, mert egyébként nem az, meg nem is más, nem a nemzetiségére értem, hanem ugye azt nevezhető magyarnak, aki
magyarként
is már. És hát ennek a nemzetnek, nem az országnak, a nemzetnek az érdekében tesz, vagy legalább nem tesz ellene. Új az Gyurcsányról nem állítható. Na de amikor próbálja magyarázni, és mondja azt, kijelenti azt, hogy ő az első magyar politikus, azát mondott. Összödön. Akkor ezeként senki más nem mondott igazat korábban. Egyébként ezt készséggel el is hiszem Gyurcsánynak. El is hihetjük Gyurcsánynak. Mondom még egyszer, megint a Sion bölcsének a jelzőkönyve. Minden vád, minden bétség, amely a rendszerváltás és a közvetlen utáni időszak a lefolyásával kapcsolatos felmerül, igazolást nyert.
Igen.
Ott meg nem tartunk. Okay. Előzményekben vagyunk. Az előzményekhez mindenféleképpen hozzátartoznak két aspektusból kell ezt a szerintem érdést két csoportosítani. Az egyik az, hogy van egy ez van Gyurcsány Ferenc személye. Ez nem hagyható figyelmen kívül. Ez most mi valóan ellen fog mondani a hagyományos, és meg mindig kerendős, meg mindig alkalmazott marxista történelem vizsgálati módszereinek, mert hogy nem a személye fontos, hanem a leírható vagy nem leírható, és fantasztikus vagy kevésbé fantasztikus mozgásoknak, és bonyolult viszonyrendszereknek, amik egyébként létezhetnek, de mindig kihagyják a szubjektumot. Tehát meg kell vizsgálnunk egy Gyurcsány Ferenc, maga Gyurcsány Ferencnek a személyét, mert ez nagyon fontos. A másik a szocialista pártnak a belső helyzetét. És megint itt közbekezdettem egy mondatot, hogy milyen érdekes, hogy rendszerváltás után 17 évvel, amikor elhangzott az összödi beszéd, azt hiszem 17, meg mindig ennek az országnak, és ennek a népnek, és ennek a nemzetnek a sorsa attól függ, hogy a szocialistáknál, vagy neokommunistáknál, vagy volt MSZMP-seknek, nevezzük ahogy akarjuk, körében, és ott, náluk, mi történik, mik a viszonyok, most éppen melyik csoport van fönt, melyik csoport van. Ugyanaz, mint az 1972-es gazdasági reform megakasztása idején, de sorolhatom a példákat. Tehát most ha csak ezt a két momentumot veszem alapul, nem stimmel a párhuzam, inkább a Megyesi leváltása a párhuzamba állítható, de meg mindig ő az urat ebben a házban. Mindig, még ha hadd legyünk optimisták, csengő frászról nem lehet beszélni, de meg mindig tett fejlődés van valamennyire, de még mindig úgy élünk, ez még mindig ugyanaz a keret, mint az úgynevezett rendszerváltás előtt. Tehát nem-e jogos a gyanú, hogy itt játékon kívül más nem történt. Gyurcsány Ferenc személye azért fontos, és itt vissza kell menni kicsit az ilyen. És bár nem célja ennek a könyvnek, Gyurcsány Ferencnek szobrot, semmilyen szobrot, ehonestáló szobrot is lehet állítani. Nem tudni képzelni, hogy el tudom képzelni egy Gyurcsány Ferenc szobrot, amely egy Gyurcsány fejére fele áll. De sok minden talán érthetővé tesz, hogyha a különböző médiákban megjelent ilyen-olyan előjelű életrajzok és mendemondák mellett úgy megvizsgálni röviden Gyurcsány Ferencnek a személyiségét összöd tényében, visszanyúlunk a kézben betöltött eljátszott szerepére, közvetlenül a rendszerváltás előtt, rendszerváltás alatt, és összöd között. Ilyenvalóan nem sértődhet meg, mert belülünk akár meg is sértődhet. Ez nyilvánvaló töltető, karrierista, eltelen, megalomán, egyben megalomán személyről beszélünk, aki előtt semmi más cél nem volt soha, mint a hatalom, illetve mindig magasabb szintre való jutás a politikai szférában. Különben hogyan lehetne magyarázni, ez nyilvánvalóan nem csak a Gyurcsány Ferencre jellemző, azt, hogy egy napról a másikra át tudott öltözni ifjú kommunistából demokratikus ifjúsági szövetségi vezetőre. Persze volt egy köztes játék, amikor még reformkommunizmusról beszéltek, de ő nem tartozott ezek közé. Egy másodperc alatt a november 7-én elmondott, minden bizonnyal elmondott beszédek, az április 4-én a felszabadulás köszöntő beszédek után átváltott kapitalista vállalat igazgatóba, vállalat tulajdonosa. Tegyük fel a kérdésre. Ez nagyon ügyes. Bármilyen ügyes, bárki, bárhol a világon. Ezt a fajta karriert nem lehet beszélünk itt, sorolhatnánk neveket. A Kaolás Nagy Imretől kezdve, és végig lehetne menni a korabeli MSZMP, illetve KISZ legfelső vezetés egész népsorán. Fejti Györgyön át, stb. Stb. Vannak kivételek természetesen, akiket vagy azért, mert elkoptak, vagy... De adjuk meg a lehetőséget, hogy talán elfűség miatt, ha létezik ilyen, nem vállaltak szerepet a későbbi MSZP-ben. Gyurcsány, mint ahogy már nagyon sokan elemeztek, szakemberek, pszichiáterek, magatartáskutatók, tól kezdve sokan láttak ezeket a elemzéseket összed előtt, összed után is, mert ez már előbb is felmerült. Olyannál a embernél valami nem stimmel. Na most felmerül óhatatlan a kérdés, hogy miért kell mégis csak egy ilyen ember a szocialistáknál. Az, hogy kell nekik, ami exaktabb, az, hogy valószínűleg azokban a pillanatokban, tehát amikor ő megjelentette a Népszabadságban, az a Medgyessy kormány alatt sportminiszterként megjelentett egy innen-onnan összeolózott, lopott gondolatoktól hemzegő tanulmányt, egész oldalas, Népszabadság oldalas tanulmány. Nem emlékszem már pontosan, hogy most utána nézünk a címének, hogy a szociáldemokrácia lehetősége és jövője Magyarországon, azt hiszem ez volt a címe. Tehát ideológusként is fellép, hogy úgymond a pártnak a megújítása, ugye tudjuk, egyébként nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy az elmúlt egy, hát most 3-4-5 évben szinte nem lehet hallani azt a szót, hogy szociáldemokrácia a szocialisták részéről. Egy időben, de most nem a szociáldemokrata pártról beszélek, hanem a szocialista pártnak a ma vágya, hogy az a váljon, és voltak időszakok, pontosan definált, meg a körülhatárolható időszakok, amikor a párt szociáldemokrataként próbálta definiálni önmagát. Ennek az egyik zászlóvivője, a Kápoi, az egy másik testvérettársaság, maga Gyurcsány Ferenc volt. Talán merhetjük kockáztatni egy kijelentést, mi szerint itt nem másról van szó, hanem esetleg Gyurcsány Ferencnek saját személyének az eladhatóságával tenni, a saját pártjában kibekíteni próbálván az a tény, hogy ő egy vadkapitalista vállalat tulajdonos milliárdosként lehet ideológus és politikai vezetője egy állítólagos baloldali pártnak. Szerintem ez teljesen igazolható kijelentés vagy következtetés. És nem másról van szó. Nyilvánvalóan szó sincs arról, hogy Gyurcsány Ferenc meg lenne győződve arról, hogy a szociáldemokráciának a hagyományos értékei, amelyek lehetnek akár szimpatikusak, akár nem, most nem ez a lényeg, hogy ezt ő bár egy másodpercig is el is hitte, vagy komolyan gondolja. Mert van egy másik szocialista párt, amely 1989-1990 óta nem meri felemelni a fejét. Ott egy rövid közjáték Horn Gyula kormányzása alatt. Ugye emlékezünk Horn Gyulának a szófordulataira, stílusára. Tehát a... Így van, ugyanaz a stílus, paternalista, agresszív, amikor kell, majd én megmondom, a híres na és. De akkor, ez még nagyon közel volt a traumához, amit az a néhány százezer ember, aki tagja volt, vagy kötődött valamilyen formában a MSZMP-hez, túl közel volt időben, ugye 4 évvel a rendszerváltás után, ahhoz, hogy magukra találjanak. Hallottunk történeteket munkásőrökről, akik itt ott, úgy gondolták, hogy na, eljött a mi időnk, és akkor megfenyegethetjük a szomszédunkat, hogy vigyázzanak, mert visszajövünk, de nem ment ezen túl. Tehát úgy, mint tömeges, tehát a MSZMP, vagy bocsánat, az MSZP-nek a bal oldaláról beszélek. És most ebben az értelemben, most a hagyományos értelemben vett bal oldáról beszélek. Ami létezik, és van is, lenne. Létjogosultsága természetesen, amennyiben megmaradunk a parlamenti demokrácia keretén belül. Ezzel most nem azt akarjuk állítani, hogy mi ezzel egyetértünk, támogatjuk, nem támogatjuk. Egyébként ez tőlünk függetlenül létező valami. A másik kérdés, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy és állítottunk pár mondattal korábban, hogy vagy felvetettük, hogy ha majd egyszer eljutunk az igazi rendszerváltáshoz, nem-e lett volna logikus a 40-valahány év, vagy 50-valahány év kommunista, szocialista, bibor, vörös, vörös, rózsaszín, vagy milyen színű, árnyalatú kommunista diktatúrák után, 56 megtorlásai után, az 50-es évek üldöztetései, stb. Után nem lett volna-e jogos, sőt, elvárható az, hogy amennyiben rendszerváltás van, hogy akár ezt a politikai pártot, ami történelmileg még elbukott, mert ha nem bukott volna el, akkor hogy jutunk el a rendszerváltáshoz? Nem lett volna jogos-e akkor adott esetben akár a betiltása?
Gondolták, hogy az ő akaratuk volt az, hogy most már megérett a magyar nép több százszerre.
Az ő vezetésükkel.
Az ő vezetésükkel.
De hát akkor nem változott semmi. Bocsánat, rendszerváltás előtt is létezett egy hazafias nem front.
Ja.
Amire azt mondták, hogy minek a több párt rendszer, amikor itt van a hazafias nem front. Ami az ő irányításuk alatt működött, ezt jól tudjuk. Na jó, lépjünk tovább, mert közben itt átugrottam, hogy ott tartottunk, felvetettük azt, hogy ugye Gyurcsány. Gyurcsánynak folyamatos igazolási, önigazolási kényszere van. Egy nagyon alacsony sorból származó ember, egy ilyen gangos, felszinti munkás telepítből származik, az akár köztörvényes, többször, de ne legyünk mi olyan stílustalanok, mint ők, senki nem tehet arról, hogy milyen családban születik.
Ellenben az apja, forradalomnak emlegette 56-ot.
Ez igaz.
Gyurcsány ezért őt fasisztázza.
Így van. És tagadja, és nem beszél róla szinte soha. Na most, visszatérve, hogy senki nem tehet arról, hogy milyen családban születik, viszont arról igenis tehet. Utána hogyan alakítja, pláne ha már felnőtté válik, hogyan alakítja a további életét. Na most ez valószínűleg olyan traumát, hogy a mély sebet ejthetett ez a gyerekkor, és a honnan származom, és honnan jövök című dolog a vizsgálatunk tárgyánál, hogy ez ki is mutatható egyébként minden megmozdulásán, diszfunkcionális mozgásában, zavarodottság, néha gyakori, rendszeres zavarodottságában, és ismétlem az önigazolási kényszerében. Ezt úgy hívja a szakma, pszichológia, hogy kisebbségi komplexus. Kisebbségi komplexusban szenvedő embereknek az értékítélet, értékalkotási képessége, és annak a szintje nagyon alacsony, nem reális. Ő ősződdel semmi más nem tesz, mint így szedik alkalommal, említettünk már egyet korábban ez a én vagyok az új ideológus, és majd én megmondom, hogy milyen lesz az új párt, az új magyar szociáldemokrata párt, és a szociáldemokrata Magyarországon hogy fog kinézni. Összön a második.
Kompenzál.
Így van. Ez a trágár stílus. Ez a én megengedhetek magamnak, megengedem magamnak, hogy így beszéljek veletek, Ez nem másról szól, csak erről szól. Ha csak Gyurcsánynal és Gyurcsány személyiségének a vizsgálatánál maradnánk, akár nem is lenne ez a továbbiakban érdekes. Mert ez egy beteg személyiség, aki a történelem fintora és furcsa menete miatt került oda, hova került. Nem az első egyébként a történelem során. Kinek azért volt gondja, mert és kinek azért, ki azért kompenzált, mert alacsony növésű volt, ki azért, mert nemiségevel gondjai voltak, és sorolhatnánk tovább. Sok ilyen nagy történelmi időzőben nagy, bár voltak, akik nagyot is alkottak, nagy történelmi személyiségről beszélhetek. Gyurcsány nyilvánvalóan, hogy ezeknek a sorába tartozik. Pálin Ronda patanásoktól, nem patanások, hanem ennek egy gyerekkori betegség, amitől az embernek ilyen ízéles kívülésös. Himlős arca, jobb keze, torz, nem tudja használni, alacsony, sorolhatnánk a végtelenségig a jellemzőit, utána lehet nézni, tudjuk az eredményt. És nem sorolom tovább. Miért tűri el, a másik kérdés, ami felmerül, ugye, hogy miért tűri el a szocialista párt? Mondtuk az elő, hogy mert nincs más. Egy, kettő, más nem vállalja ezt a szerepet inkább. Kettő, a szocialista párton belül a baloldal és a baloldali eszménységét, akár tetszik nekünk, akár nem, hordozói, és az abban hívők, és akár tisztességes emberek is, mert lehet is olyan köztük. Szerintem nem az, hogy nem merik kidugni a fejüket és felvállalni a szerepüket, hanem inkább az történik, hogy ez a párt nem egy természetes módon alakult párt. Tehát nem egy párt, ami azért jön létre, mert ugye miért jön létre, nézzük meg egy másodpercre, három mondat van. Egy pártot azért hoznak létre, mert van egy, ugye, egy ideológia, mert különben az olyan lenne, mint egy foci csapat, aminek semmi más különbség nincs a másik foci csapattól, hogy más a néznek a színe. Kell egy ideológia. És az ideológián kívül a következő dolog, ami pontos és fontos, a érdekazonosság. Tömegpártok, nem tömegpártokról beszélek, én egy klasszikus politikai pártról beszélek. A tömegpárt az egy egészen más jelenség. Azok érdekszövetségek, ahol találunk ilyet, olyat. Egyébként a baloldali pártokkal ez nagyon jellemző, de találunk a jobb oldalon is. A néppárt, mint olyan, mint koncepció, az detto ugyanez. Inkább az történik, hogy itt van egy párt, ami nem természetes úton jön a világra, a rendszerváltás, most a szocialistákról beszélek, amely már levetközik, félreteszi, fiókba dugja, átöltözik. Látszólag eddig szeretne felejteni az az ideológia, az indító ideológiája, amiből ugye indul maga a párt. És semmi más nincs, mint érdekazonosság. Nem elengedni ilyen érvek, nem elengedni amit lehet, a megszerzett hatalmat, amit tudjuk jól. 1948 és a kék cédulás választás szovjetszúrony a árnyékában, mert onnan datálható a folyamatos hatalomban lévésüket. És a pártot átveszik a rendszerváltásnak nevezett valami után, illetve alatt, átveszi egy olyan csoport, ami egyébként a mai napig is fogva tartja a szocialista pártot, aminek azon kívül, hogy a pártot eszközként használja föl, más kötődése a párthoz, és deklarált eszménységehez nincsen. Ezt a politikát politikai történelem és ebben alkalmazott nyelv, illetve ismeri ezt a jelenséget, ezeket úgy szokták hívni, hogy janicsárokat. A janicsároknak mi volt a szerepük a török uralság, illetve a török hadsereg, vagy ottomán hadsereg idején. Ott tartottunk, illetve érintettük, hogy Gyurcsánynak ez egy önigazolási élete, nem tudhatjuk, hogy ez mennyire szándékos, mennyire nem, de ilyen, mint mondtuk az előbb, pszichológiai analízis tárgyába tehető személy esetén nehezen kalkulálható ki, mennyire racionálisak a lépései. Én átgondoltak. Akár azt nyugodtan lehet feltételezni, talán egyszer meg fogjuk tudni, hogy tudott-e még valaki Gyurcsány Ferencen kívül, esetleg a felesége, hogy mi fog elhangzani összödön, hogy tudott-e még valaki rajtuk kívül előtte.
Mondtam volt a beszéd véleménye szerint, hogy megtervezett
volt. Ő megtervezte, az biztos.
Ebarciusba tervezte meg.
Na most ez harmunk között, hat szem közt mondva, magamból indulok ki.
Igen.
Én tudom, és ez egyébként nem tudom, hogy te hányszor mondtál ma beszédet, vagy nyilvánosság előtt.
Sokszor.
Hogy sokszor,
mindegy,
nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, tehát hogy már ismered ezt.
Igen.
Sokszor az ember úgy áll ki, hogy van egy elképzelés arról, hogy mit fog mondani, és megváltoztatod, sőt, valamikor egészen más beszédet mondasz, mint amit elgondolod, hogy el fogod mondani, a közönségnek a reakciójától függően. Na most, ha ehhez, ez meg egy normális dolog, de ha ehhez hozzáadod a Gyurcsány
mentalitását,
személyiséget, problémáit, lelki gondjait, ön egy ilyen önhergelős típus, el tudom képzelni azt, meg nem a valóságban él. Hát, mondjuk ki, a Gyurcsány Ferenc az demes, az bolond. El tudom képzelni, hogy volt egy eltervezett beszéd, amikor ott állt és mindjárt rá kell tennünk az előzményekre megint, mert nem lesz érthető, ott állt egyébként által a 20-valahány év óta ismerős arcok előtt, akikről tudnia kell, hogy mi a véleményünk, a valós véleményünk vele kapcsolatban. Tehát folyamatosan ez egy ilyen provokációként működik neki, a számára. Irritálja. Tehát szerintem ebből következik a stílus, hogy most én fölöttetek vagyok, most én mondom meg, és most én úgy mondom, ahogy én akarom.
Akkor egy kérdés. Ördög ügyvédjéként. Oké, ezt egyszer rendben.
De most ugrálunk.
Tehát a megtervezett, gyakorlatilag egyszerűen csak volt egy véletlen hanganyag, amely utána látták, hogy mekkora politikai bomba.
Vagy ha valaki készült erre, az csak Gyurcsány Ferenc lehetett. Én kizártnak tartom, hogy bárki más, mint ahogy az előbb említettem, szinte kizártnak tartom, mondtam, hogy esetleg még a felesége. De szerintem senki más nem tudta azt, hogy Gyurcsány mire készül összeden.
Egységes, hogy több ilyen.
Nem.
Ez volt az egy.
Nem. Egyrészt nem, azért nem, mert hogyha mások, először is zárjuk ki a másoknak a lehetőségét. Tudnék, Gyurcsány Ferencnek igen nagy ellenzéke van a szocialista párton belül. Még hogyha ez sokszor nem látszik. Néha elhangzik egy-egy. Tudjuk, hogy vannak ilyen, meg olyan, meg amolyan csoportok, önközönként meg vannak fegyelmezve. Tehát vannak ellenségei, nem csak ellenzéke, ellenségei vannak. Tehát kizártnak tartom, hogyha egyébként tudom, hogyha ilyen korábban megtörtént volna, ez pillanatok alatt kikerült volna. 5. Na most azért mondom a sötöt, mert amikor ötöd elhangzik, nagyon kritikus a helyzet. Tehát persze egyre mélyebben vagyunk, de akkor, amikor ötöd elhangzik, az addig ismert négy pontoknak a legmélyebben van az ország, a párt, tehát a szocialista párt hitele, egyértelmű, hogy nem tartható az, amit a választások ígéret csomagjában elhangzott, tehát nem tudják húzni az időt. Most két lehetőség van, vagy neki futnak egy ilyen, milyen futásnak hívják? Nem, ilyen...
Gárfutás?
Nem. Nem. Jézus Mária. Veszőfutás.
Veszőfutás. Van olyan, amikor...
De nem, van a másik szó. Mindegy. Vagy neki mennek. Elébe mennünk. Mennek. Mennek az egész helyzetnek. És kommunikációban időt nyernek, ki kommunikálják. Egyébként tényleg egyébként ez történt. Ha nem ez történik, akkor most nincsenek hatalmon. De ez majd pontra végig fogunk menni ezen az egészen. Senki másnak nem volt érdeke, hogy ez a beszéd kikerüljön, mint Gyurcsány Ferencnek. Ez egy üzenet volt, ebből az aspektusból egyébként senki nem vizsgálta eddig, legalábbis nem ismerem. Azt az egész ötödi jelenséget, hogy ez egy üzenet azon túl, ami elhangzik, a stílus, a módszer, az egész üst és tűzi játék, ami körülötte van, ez egy, eddig nem találkoztunk ilyennel. Az inkább szó szerint, amikor mondtam veszőfutás az előbb, én kamikaze akcióra gondoltam, hogy vagy. Na most abban értem, mert nem kamikaze, hogy ő a túlélésre játszik, mint van valami. Összerántja a pártját, meg is tette. Mert onnantól kezdve jó sokáig, most már megint kezd lazulni, mert de természetesen bizgálni fogjuk, hogy mi miért. Mert ugye ez nem lehetett hosszantartó kohézionáló valami, mert ez csak egy beszédet, hogy függetlenül a helyzet romlik. Tehát ha ez össze lett volna kapcsolva azzal, hogy irányváltás, és onnantól kezdve tisztességes munkát folytatnak és javítják, tényleg javító szándékkal az ország gazdasági, politikai, szociális helyzetén, akkor akár az ember azt mondja, hogy rendben van. Nevez, aminek akarsz, hogyha adsz kenyeret. De hát itt nem az történik. Tehát időlegesen összerántja a pártját, és egy világos üzenet a parlamenti ellenzéknek, hogy mi képesek vagyunk, és nem vagyunk részt átlépni az eddigi formális határokat, a politikai viselkedésben, magatartásban, stílusban, stb. És itt most elnézést, már itt átváltottunk ilyen magánbeszélgetésbe, de hát majd ebből le
tudjuk, amit kell. Én megadom az egészet, átküldöm neked, és majd kihúzgáljuk meg.
Nekem az ötödi beszéd, azon túl, amit eddig elmondtam, nekem az ötödi beszéd, az egy trónfoglaló beszéd. Gyurcsány Ferenc saját fejére teszi a koronát az ötödi beszéddel. A szocialistáknak, pártjának üzeni, hogy én és már senki, de ugyanezt üzeni az ellenzéknek is, hogy én megtehetem, meg is teszem. És nem önkritikát gyakorol, amikor azt mondja, hogy mindenki hazudik, és mindenki hazudott eddig, de én most, gyönyörű a filozófiai, ez majd egy jobb kis problémákat vet fel, hogy azt mondja, hogy mi mindig, a magyar politikusok mindig hazudnak, akkor ezek szerint most is hazudik. De kimeri ezt mondani. Ha ez egy egészséges személyiség volna, akkor azt mondanám, hogy bátor cselekedett. De tudjuk, hogy nem az, tehát ez egészen másról szól. Azért mondom, hogy székfoglaló trón, hogy hívják, beszéd, mert attól a pillanattól kezdve a Gyurcsány Ferenc egyenlő a Magyar Szocialista Párttal. A régi értelembe vett szimbiózis jön létre, ami ismerjük a korábbi bolsevik típusú pártokból.
Igen.
És ha azt nézzük, hogy utána mit nem enged meg magának Gyurcsány Ferenc, nem azt mondom, hogy a kormány, nem azt mondom, hogy a rendszeres, nem azt mondom, hogy Gyurcsány Ferenc. A tüntetések levélésében, stb. Megfelelítési akciók, stb. Ez egy teljesen egyértelmű nyitány, egy új korszak, ami, hát persze ezt is megpróbáltuk többen definiálni, mint parlamentáris diktatúra, ilyen meg ott. Egyébként stimmelnek ezek a... stimmelnek ezek a fogalmak, bárhonnan nézzük. Tehát, de nem kell itt másnak nevezni, mint ami. Ez van egy formális ellenzék, egy formális parlamentáris demokrácia, és fölötte van a hatalom. Ez akár egy alkotmányos monarchia, akár egy, ha besoroljunk itt a különböző változatok van, ahol, amely egyértelműen párhuzamba hozhatók ezzel az állapot, ami nálunk jelenleg van. Az ellenzéket elbénítja. Nem tudják kezelni. A mai napig egyébként. Tudnék, ez az ellenzék nem ellenzék. Azt mondtuk, hogy ez egy formális ellenzék. Azt mondtuk, hogy ez az ellenzék ugyanabból a csöcsből táplálkozik, mint a hatalmat a kezükben tartó érdekcsoportok. Ugyanaz az anyja, ugyanaz az apja. Ezek a pártok, én nem nevezném pártoknak, mert nem felelnek meg a kritériumnak, a rendszerváltásnak nevezett, akármiből indultak, különböző feladattal, különböző feladattal, majdnem azt mondom, hogy célvel, de nincs különböző cél. Olyan, mint egy vállalat, amelynek vannak különböző osztályai. Van a logisztika, van a számfejtés, van a munkaügy, van a nem tudom micsoda. De ez ugyanannak a célnek alárendelt különböző feladat. Mi a feladat? Mi az ellenzék feladata? Az ellenzék feladata az, hogy lefedje a közvélemény a népnek azt a valós igényét arra, hogy adott esetben hatalommal szemben reprezentálva és képviselve és adott esetben védve legyen. Ezt a szerepet nem tölti be. De ez a dolga. Ezt ki kommunikálja, ezt eljátsza. Hadd ne soroljunk, majd sorolni fogjuk. A Fidesznek a magatartását összött nyilvánosságra hozzátára tól kezdve napjainkig. Leteszik az utolsó pontot ebben a könyvben, addig fogunk végigmenni ezzel. Egyénértékűek. De nagyobb a bűn. Ha lehet. Egyénértékűek a szocialisták választási kampány ígérgetései, azok a Fidesz különböző szintű vezetői, Orbán Viktortól kezdve lefele az utolsógig, az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után elhangzott összes kijelentés, ígérgetés. Nincs különbség. Illetve van, hogy összödig vér nem folyik. De összöd után folyt vért. Nem egy esetben, ha már Fidesznél tartunk, Fidesz vér is folyt az utcán. Verik parlamenti, vernek parlamenti képviselőt, verik tüntetőikért. Mik hangzanak el a Kossuth-téri estéken? Felszólítások, hogy a kormány így menjen. Új választások, nem új választások. Hogy eddig és nem tovább. Ha lemegyünk, fotózzuk magunkat kordonbontás közben, aztán másnap folytatódik minden tovább. Egy esetben sem állnak ki, egy esetben sem. De még amikor a saját képviselőtársukat verik, akkor sem. nem állnak kész, nem védik meg. Ki fognak állni a Kovács 22 Jánosok, ért, akik egyébként szenvednek ebben az országban? De meg mindig az Orbán Viktortól várják a megváltást. Én nem, megmondom őszintén, hogy én már nem tudom, hogy kibe vagyok jobban csalódott. Mondjuk a szocialisták tömegébe miért volnék csalódott, ez
nem hiszem.
Megszoktuk, stb. De hogy a Fidesznek a tömegei meg mindig nem lépnek azon a bizonyos általuk, egy időben is alkalmaztam, úgy alakítottam a politikai ténykérésem és az írásúainkat, majd többet számot fogunk használni. Hogy azért nem támadjuk a Fideszt, mert ha támadjuk a Fideszt, akkor ezzel a szocialistáknak teszünk jót. És akkor felemeltük a kézkézünket, hogy hú, bazd meg ez a klasszikus 22-es csapda. Hogy ez se jó, az se jó. Na de összöd után és szeptember után ez már nem tartható, mert már folyt vért az utcán. Hogy nem elég? Most mi kell még? Ez kevés vér? Hát szerintem nem lehet literre mérni, nem? Na most lebénítja az az ellenzéket, és az ellenzék miközben, ugye egy normálisan működő parlamentális demokrácia viszonyok között mindig úgy működik, és nem elvileg, hanem gyakorlatilag elég körülnézni a világban, hogy ez hogy működik, milyen ez a mechanizmus. Mindig az ellenzék van egy lépéssel előbbre, mint a kormányhatalom. Mindig a kormányhatalom az, amelynek reagálni kell, nem feltétlenül védekezni, mert ezt most nem háborúként kell elképzelni, normális körülmények között. De mindig az ellenzék az, ami előbbre van, pozíciónál fogva, helyzeténál fogva, könnyebb idézőben, könnyebb helyzetben van, előnyösebb helyzetben van, tehát megtehet olyan dolgokat, amit a kormányhatalom nem tetszik, amikor ez normálisan, organikusan működik, ez a parlamentáris demokráciának, hogyha van pozitívuma, akkor ez az egyik, hogy tulajdonképpen az egyik azért van, hogy kikényszerítse a másikból, és a kettőnek a találkozásából, a szintéziséből alakul az a arany közép, ami normális, békés és egy organikus fejlődésen átmenő országban, baramba esetén, akár nem is kell, hogy az embernek kivetni valója legyen ezzel szemben. Nagyon nehéz nemzeti radikálisnak lenni Angliában. Még hogyha ugye millió dolog van, ami nem tetszhet az embereknek, és nem tetszik. Nem tetszik Angliának a külpolitikai, katonai szerep vállalása, az emberek jó, balhéznak ezért. De a végén, amikor ugye a hétköznapi életüket élnek, a rendszer működik, a rendszer kontrollálható, és ennek az egyik biztosítéka az ellenzék. Na itt erről nem beszélhetünk. És összed után különösen nem.
Egy kérdés. Hallgattam Gyurcsánynak a következőt, éreztem bele. Nekem olyannak tűnt, holott persze elgondolkodott, mint aki tudja, engem most felvesznek. Tom, mert ezt majd piacra dobjuk. Hát, gondolod véleményed szerint, hogy már őnek akkor még volt a szándéka arra, hogy ezt a beszédet hogy bedobja az embereknek, és majd az emberek elviszik szépen, leosztják a saját
egy. Szerintem a stílus, és most nem a trágásságra gondolom, hanem az előadásmód, az Gyurcsány Ferenc. Ő mindig ilyen. Ez ő maga. Tehát ez nem feltétlenül kötődik ahhoz, hogy ez most fel van, vagy nincs felvéve. Meg azt is meg mennem kockáztatni, hogy ha tudta, hogy fel fogják venni, meg is feledkezett róla. Mert azoknak beszélt, akik szerintem biztos. Ezt nem szerintem, nem tudom. Azoknak beszélt, akik ott voltak előtte. Azoknak tartott előadást, azoknak porolt, és azokat küldte a kurva anyjába elsősorban. Hogy vagy mellettem állok ki, vagy végetek van. Ez teljesen világos. Na most, szerintem itt a második, ami felvetéttel a második variáció az, ami él, a valóságos. Szerintem Gyurcsány eljátszott azzal a gondolattal, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. Történt egy gicser, hogy ez nem akkor került ki, amikor ők elterveztek. De ami megerősíti azt, hogy ez már előre gondolva volt az a lehetőség, hogy az, hogy hihetetlen módon, és hihetetlenül koherensen, hihetetlenül profi módon, még aznap, vasárnap este le tudták kommunikálni, és megvolt a verziójuk arra vonatkozólag, hogy ez a beszéd milyen hangzott el, és miért így. Ők voltak az elsők, akik reagáltak. Azonnal. És nem, ha most végig olvasuk, végig fogjuk újra olvasni, hogy mi hangzott el akkor, ebből egyértelműen kilátszik az, hogy hát talán még azt is meg mennek kockáztatni, hogy az a nyilatkozat, az is már előre el volt készítve. Csak volt egy A, meg egy B, meg egy ki tudja, hogy CD, stb. Variáció. Egyértelmű, ami sokkal fontosabb, mint maga az összöri beszéd, az, hogy az ország, azon belül a szocialista párt össződ előestén olyan helyzetben volt, hogy már nem lehetett tovább menni a megszokott úton. Tehát ezt valahogyan át kellett lépni. Gyurcsány ezt a módját választott, egyébként nem hiszem, hogy más lehetősége lett volna. Hát ezt mondtam az előbb, amit mondtam, hogy trón, hogy hívják való beszédjét. Trónfogalás.
A más elkerült beszéd, az gyakorlatilag a hivatalos rögzített változat, igaz?
Így van.
Tehát azt, amit ők a saját embereik rögzítettek, ott,
így van,
azt fogták és klónozták, tehát megemaradt egy az archívumnak, egyet meg kihoztak onnét.
Valaki.
Ezt véleményed szerint parancsra a titkosszolgálat csinálta?
Ez nem kell titkosszolgálat. Ehhez nem kell titkosszolgálat, ehhez van egy Kovács 22 János, aki technikus, meg esetleg egy...
technikus közül valaki volt?
Nem, feltétlenül. Mert ha elkészült a felvétel, és abból egy master volt, azt odaadtak, akinek oda kellett adniuk.
Gyakorlatilag a raktárból jött ki. Tehát a hangfelvétel. Nem azok a szerencsétlenek, akiket nyaggattak.
Hát persze, hogy nem. Hát már, könyörgöm, ismerben a magyarországi viszonyokat, szerencsétlenek már régen, vagy jobb esetben kaptak volna egy repülőjegyet, pénzt, és már Kanadában emigráltak volna, vagy akár halottak is lennének baleset folytán, mert volt már ilyen. Kizárt.
Tulajdonképpen, amikor fogták, letették az archívumba, az archívum fogja, és az archívum...
Egy dolog biztos, és ezt teljes bizonysággal állíthatjuk. Ha nem így van, akkor cáfolják meg. De a szocialista párt legfelsőbb köré. Senki nem tudja a mai napig, hogyha beszél onnan. Na most, az utóélete az már kacifántosabb, és felvette egy csomó kérdést. Azt, hogy hogy került utána nyilvánosságra ki, és kiknek révén. Mert a különböző ikkekbe, anyagokban, amelyekben ezzel a kérdéssel foglalkoznak, körbe potyottatják, vagy körbe lövik a célpontot, de nem nyúlnak bele. És ez már nekem egy jó ideje. Szemet szúr, hogy például említett és anyag föl sem veti a lehetőséget annak, hogy a formális ellenzéknek bármi szerepe lenne a beszédnek a nyilvánosságra hozatalában. Nem tudom miért. Miközben ez nem azért, mert tudjuk, hogy mi történt, hanem azért már vagyunk annyira öregek meg dörzsöltek, hogy el tudjuk vonatkoztatni adott esetben gondolkodásban. Jó, tudom, de akkor nézzük meg a másik, vizsgáljuk meg a másik oldalról a kérdést. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy itt megint valami összeesküvés volna a dolog mögött, hanem valamiért nem merik. Nem tudom miért. Bizártnak tartom, hogyha az ésnek cirkásza így végigmegy ezen a történeten, hogy tudja, hogy vannak motoros futárok, hogy tudják, hogy szinte majdnem pontosan, hogy milyen sorrendben, hova kerültek ki ezek a másolatok. Jó, lehet, hogy nem tudja, de nem is foglalkozik vele. Nekem ez a gyanús. Na jó, ki küldte a futárokat? Ez a kérdés nincs fölvetve, emlékezz csak a cikkre.
Én ezt láttam, tehát egy szó nem szól erről.
Na, de jó, át van ugorva, hát jó kérdés, át van ugorva egy fázis ebben az egész történetben. Amikor kikerül ahogy te nevezted, archívumból, vagy akárhonnan, tehát onnan kikerül.
Jön a pincéből,
és milyen kezeken megy keresztül, mire
oda,
a nép ezt hallhatja. Egyébként az is baromi érdekes, ez csak ilyen pici érdekesség. Tudom, szántándékkal vannak úgy szétülve egyébként profi módon a futárok, akik viszik magukkal a beszédet, hogy kinek időben, hogy hova kell, hogy eljusson először, másodszor, harmadszor, négyszer, és hogy 7 darab. Ő aztán az adott médiákhoz eljutatott anyagokkal mi történik? Ki áll kivárásra, miért ne ennek küldjük először? Rőle mindenki arra fog várni, hogy valami, hogy mondjam ezt, kurrensebb, nyomorsabb, média hozzá le, hogy nem mi legyünk az első. És érdekes módon, mi akik a médiában dolgozunk, még nem is közvetlenül, de azért tudjuk, hogy a Magyar Rádióban milyen viszonyok uralkodnak. A Magyar Rádió az állam, a kormánynak a focsőve, a jó ideje. Média kuratóri, mire vagy oda? Mert az is formális, mint tudjuk. De a Magyar Rádió az első, amely lehozza. És nem az Origo, amelynek elsőnek van kiküldve. Mégis a Magyar Rádió hozza le. A Magyar Rádió, elmagyarázom a gyengedek kedvéért, magyarázok el a gyengedek kedvéért, mikor a Magyar Rádióhoz megérkezik egy ilyen anyag, eljut az első ember, beteszi meghallgatja, azonnal összehív egy stábot, hogy ezzel mi legyen, a következő még végig hallgatják, végig izadják, és a következőben megy a telefon, mint a régi szép időkben, hogy most mi legyen ezzel? A válasz leadható. Különben nem teszik meg, bazd meg.
Ebben biztos vagyok.
Én ide rozdás bökött. Most akadjon rám az ég. Pillanat. Ez most nem találgatás. Ez tényleg így történt.
Igen.
Tudnék, ez többféle módon igazolható az állítás. Ismerjük a sorrendet, hogy hány órakor kihez lett elküldve az első 12:00-kor vasárnap, délután 12:00-kor az Origo kapta meg. És utána fél órás intervallumokba került el a többi helyre. Délután 3-kor fejeztek be, akkor kapta az utolsó. Amikor megkapta az utolsó, akkor már a Magyar Rádió hozta le.
Ugyanaz volt a futár.
Nem, több futár volt. Több futár volt, nem tudom, hogy 7 volt el, ezt már nem tudom. De nem egy futár volt.
És hogy a futárok?
Azért nem volt egy futár, mert ugye féltek attól a lehetőségtől, ezek a cserkészek féltek attól a lehetőségtől, hogy elkapják, vagy hogy baleset történhet, bármi.
Milyenek a futárok? Ebekes lesz egyébként. Tehát, hogy mi a még másfél év után sem nyilatkozott, hogy
jönni? Ez egy érdekes dolog. Tudomásunk szerint a futárok nem magánfutárok, nem pártaktivisták, hanem egy futárszolgálat. Egy fizetett futárszolgálat. hogy ez a fizetett futásszolgálathoz miért nem jutották el, meg mindig is ott miért nem iratkozik valaki, jó kérdés. Ez irreális egyébként.
Irreális, hogyha te gondolod el, egy biciklis futárt, aki dolgozik mondjuk napi 5000 forintért, miért nem adja el a sztoriát 1,5 millióért, vagy egyért a Blicknek? Ez nekem irreális.
Persze.
Tehát nekem ez itt rögtön felvetett az, hogy ezek rendőrök voltak.
Nem.
Mert logikus.
Világos.
Nekem ez...
De nem. Azért nem voltak rendőrök, mert az összedi beszéd szombat este jutott el egy jobboldali Fidesz közeli website, egy portál egyik szerkesztőjéhez, amely azonnal összehívott egy tanácskozás, hogy most mit csináljunk ezzel. Pillanat. Itt még nem. Azt mondom, hogy Fidesz közeli. Egyébként most elmondom neked, ez hozzánk jutott el. És konkrétan nem mondom ki a nevét. Annak a portálnak, aminek dolgozom, de amit már tudod. Azért, mert nem akarok vele kibaszni.
Jó, hát persze.
Az én vállalok mindent, de másért nem.
Tehát olyat nem írunk le, amivel kárt okozunk bárkinek.
Na. Itt is ugyanezt történik, mint egyébként másnap a rádióban. Most mi legyen ezzel? Azért jutottak el hozzánk ezt a dolgot, hogy lehozzuk.
Ki juttatja el?
A harmadik áttételen kerül hozzánk. A visszafele a második. Az egy teljesen súlytalan valaki, akinek van egy ismerőse, akihez eljutatták a dolgot a pincéből. Tehát pince, XY.
Kemény párt, politikus.
Igen.
És utána.
Utána meghoznánk. Itt van az, hogy megint azt mondom, amit te is mondtad az előbb, most mondom először azt, hogy kizártnak tartom, hogy ez nem egy átgondolt dolog. Mert annak a bizonyos súlytalan, az a bizonyos súlytalan valaki, az miért hozzá?
Miért hozzátok vitte?
Várjál, előbb nála. Miért hozzá? Azért, mert tudják, hogy ez az ember napi kapcsolattal van velünk. Tehát itt felmerül a gyanú, jogos gyanú, hogy hát ezek, akik elindítják ezt a dolgot a pincéből, felkészültek erre, széles körű információval rendelkeznek, hogyan jutottak ezekhez az információkhoz. Mert ez nemzetbiztonság? Ezt nem tudom bizonyítani, de csak logika. Másképpen hogyan? Miután mi nem tartunk kapcsolatot senkivel, tehát kizárt. De eljuttatják Kovács 22 János, aki tudja, hogy jobban van Szabó Pistivel. Minimum más lehetőség lett volna, nem, ez így került ki. Majd nem tudjuk. Mit csináljunk ezzel a cuccal? Nyilvánvalóan azért jutattak el hozzánk, hogy lehozzuk. Vállaljuk-e? Elhangzik az a javaslat, hogy nem. Ugyakkor még él az a bizonyos 22-es csapdaeffektus, vagy szindróma. De akkor is, még akkor él fejtörés van, hogy most kinek teszünk jót, kinek teszünk kárt, mire lesz hasznos. Melegen. Úgy döntünk, mert az én javaslatom volt, hogy keressünk azonnal egy Fidesz felső vezetőt, és intézik előtt ezt a dolgot. Bocsi, két ember elrobognak éjfél után, mert egy órára érkeznek Debrecenbe, a Fidesznek a regionális igazgatója veszi át. Nem fog eszembe jutni a neve, de majd megmondom. Meghallgatja. Hú, bazd meg, azonnal fölébresztik előbb a Kósát, utána a Viktort, összehoznak reggel hétre egy megbeszélés Pesten, olyan irodában, ami a Szent István körül környéken van, de onnan mennek utána. Délőtti találkozáson, Orbán Viktor kivételével heten vannak jelen, ebből a hét közül pontosabban két ember az, aki tőlünk van, és öt ember a Fidesz felső köreiből. Többek között mondok egy nevet, bár nem fog most eszembe jutni azonnal a neve, és csodálkoztam is, hogy mit keres az ott. Ott van a volt szolnoki Fidesz vezér, ez a kis gengszter, aki mindig kalappat császkál jobbra-balra. Az egy gengszter. Én most nem én mondom, hogy gengszter, ez nem ugye eufemizmus, hanem tényleg az. Azért lett leváltva mindenféle balhelyi voltnak meg a Fidesz kormány idején. De ott maradt. Ő a Fidesz pénzügyi nagy szürke koponyája. Majd meg lesz a nevet. Biztos, hogy le kell írni. Majd nevet nélkül leírjuk ezt az egész történetet egyébként. Abban az irodában, ahol vannak, tudom, leírják, leírtak nekem, mert én ott már nem voltam, nem mentem el, szándékosan. Van egy szoba, amilyen úgynevezett biztos